Обойдем за ней, перебойдем подкаст, що воно не зграбу роль, і що перестоїван пізнатим десерта. Підденьки не, оки серти, і штермися тишим озокнок іш, оки хнем.
Ha átívod a cimborádat, akinek a kez alatt évi több száz koncert lebonyolítása futott át, pacsiban van a teljes rock és metal szcénával, ezen kívül gyakorlott műsorvezető is, akkor hiába várod fix kérdésekkel, a dolgok bizony nem mindig úgy sülnek el, mint ahogy eredetileg tervezted.
Nyíregyháza. Van olyan, igen. Település, Szabolcs, Szatmár, most már Vármegye, de annak idején az még megye volt.
És akkor mit csináltál te ott?
Hát ott születtem. Kezdődött itt a történet, de arról jó anyámékkal kellene beszélgetni.
Akkor majd a másik díszletbe ülünk.
Igen, az majd az életművi műsor lesz. Hát volt sok minden. Zenélés, rádiózás, újságírás, először diákújságírás, aztán napi sajtóhoz újságírás, rendezvényszervezés zenei vonalon, illetve bátyámmal egy nagyszabású autós rendezvény hosszú éveken keresztül.
Ez egy veterán autós rendezvény volt?
Pontosabban egy nosztalgia jármű rendezvény, igen.
Ez úgy szebb.
De hát ott is gyakorlatilag azért a kultúrának volt szerepe. Tehát, hogy azért abban a pillanatban, hogy kinőtt adni, vagy ki tudta nőni magát annyira a rendezvény, hogy vagy a költségvetés, vagy a partnerek lehetővé tették, azért már oda is vittünk zenekarokat. Meg volt Görkor is, egyesület. Uh-huh. Pont jó múltkorában gondolkodtam rajta, hogy hát így már közelebb az 50-hez így lehet, hogy el kellene kezdeni írni egy ilyen memót, hogyha majd nagyon szenilis leszek, akkor én saját magam is.
Végignézed, hogy valójában mit is csináltál.
Hát vissza tudjam nézni, igen, hogy én mit csináltam, meg hát a fene se tudja, hogy mi történik majd, vagy azt tudjuk, hogy majd mi történik egyszer, mert tudjuk, hogy hol van a könyvnek a vége, de hogyha ha esetleg bizonyos emberek kíváncsiak lesznek arra, hogy mondjuk Pócsi István mit csinált Nyíregyházán meg a magyar kulturális életben, hogyha lehet így fogalmazni, akkor legyen egy olyan pontja a dolognak, hogy nem kell nagyon kutatni, hanem ahogy én láttam saját magam, meg én láttam az adott világot, arról legyen egy hát nevezzük memoárnak, azt hiszem, hogy így irodalmilag ez a helyes megfogalmazása, de gyakorlatilag egy jegyzetkör, azért pedig mindenkitől elnézést, de egy ilyen mérhetetlen szörcsögés van rajtam, úgyhogy kicsit ilyen hörcsögnek érzem.
Majd ezt jó kivágom, ne aggódj ezen. Tehát ebben a felsorolásban egy kicsit pontosítunk, 8-8 és fél év rádiózás, amit bele tudunk sűríteni. Közel egy évtized programszervezés az egyik legnagyobb élőzenés rendezvényhelyszínen
Magyarországon. Ja, az már ugye nem Nyíregyháza. Tehát ugye Nyíregyházával kezdtünk, az már nem Nyíregyháza, az Budapest. Az 10,5 év. Uh-huh. Mondjuk ki, hát nagyon-nagyon büszkén mondom, Barbanegráról van szó. Tehát én a Zöld Pardonba kezdtem. Az évszámot azt most nagyon neki kéne futni, hogy ki tudjam számolni. Hogyha a mai adást, vagy a mostani adást nézzük,
2010-es
akkor...
évek elején, hát vagy még előtte?
Nem, tehát pont ezt akartam mondani, hogy egy ilyen mínusz 12 évnél vagyunk körülbelül. Uh-huh. De amúgy tök érdekes, mert az EP-be is úgy kerültem, hogy amúgy egy... Pont az Anna and the Barbies-nak megjelent a Gyáva Forradalmár című lemeze, és írtam róla egy jegyzetet, nem is elküldtem, hanem a social-be kitettem. És a Zöld Pardonban dolgozott egy nagyon kedves barátom, hogy elolvasta, és megkérdezte, hogy megmutathatja az ottani sajtó, meg marketingért felelős kollégáknak, és megmutatta, aminek az lett a folyamánya, hogy gyakorlatilag még a régi ZP-be, tehát ami még a Petőfi hídnál volt, annak az utolsó évében a ZP programfüzeteknek a 70%-át körülbelül én írtam. Tehát jött a szerkesztői ukász, hogy... Vadfruttik lemezbemutató 718 karakter, és volt már ennyi sajtórutin a hátam mögött, hogy én akkor pontosan annyi karaktert írtam, tehát hogy a szerkesztőknek, vagy a tördelő szerkesztőnek legalább könnyítettem a feladatát. Aztán ugye ott leköszönt az EP, és a következő évben én vettem a bátorságot, és akkor már jó kapcsolatban voltam Szepesi Matyival, a Hanza Gerivel, aki a marketingese volt az EP-nek, és én konkrétan megkerestem őket, hogy hát figyeljetek, tudom, hogy mit csinál egy színpadmester, itt van ez a sajtós dolog, ebből már össze lehet gyakorlatilag annyi pénzt ilyen eseti megbízásokból rakni, hogy nekem amiatt érdemes legyen mondjuk Nyíregyházáról mozdulni, és mondták, hogy teljesen hülye vagy, ez nem lehet megcsinálni, ez volt valamikor januárban, és júniusban sose felejtem, az A38-an voltam egy koncerten, maraton zenekar, valami jubileumi koncertjén, hosszú évek után először, meg azóta utoljára, És amikor ott mentem vissza a szárásra, ahol éppen akkor tanyáztam, akkor hívott Orbán Tibi, hogy figyelj, csütörtökön jöhet színpadmesternek az ZP, és mondta, hogy hát ez így nem annyira egyszerű, tehát ez nehezebb megszervezni, mint magát az életnek az egyéb dolgait. De aztán hála égnek Nyíregyházán a főnököm, a Jenei István tanár úr, aki mindig is nagyon támogatta azt, hogy az emberek megkeressék és megtalálják saját magukat, azt hiszem, hogy így a leghelyesebb fogalmazni. Ő mondta, hogy figyelj, menj, készíts interjúkat. És akkor tök jó volt a dolog, közben itt kirángatom a kábelt, szóval tök jó volt a dolog, hogy volt egy Zoom H4-es, egész komoly diktafonom, és akkor tényleg az volt, hogy színpadmesterkedés, és akkor közte ilyen lopott 10 percekben, meg 20 percekben készültek az interjúk, amiket meg küldtem, vagy vittem haza, és akkor abból pedig rádiós tartalmak voltak. Tehát volt egy ilyen egy év, amikor...
Ez sok az egyben,
persze, hiszen egyrésztről volt egy nagyon erős kapcsolatépítési alapja a dolognak, másrésztről volt egy rádiós gyakorlat. Tehát gyakorlatban rádiózás, inkább így fogalmazom, és mellette igen, tehát hogy a szakmához való közeledés, és konkrétan pénzkereset is.
Tehát ez így nem egy rossz lista, és akkor utána jött neked a Barba Negra.
Igen, ez nagyon vicces, mert akkor én tudtam már arról, hogy fog ez a hely indulni, tehát akkor még nem volt Barba Negra, és én valóban megkaptam az akkori programigazgatónak, nevezzük így Golobár Tibinek az e-mail címét, akinek én írtam egy e-mailt konkrétan, hogy kedves Tibor, ez és ez vagyok, tehát hogy nem CV volt a dolog igazából.
Hát a fiatalabbaknak, hogyha definiálnunk kellene Golobár Tibit, akkor ő már a vagmidőkben is egy legendának számított.
Hát akkor számított igazán legendának, igen. Uh-huh. Igen. És én írtam neki egy e-mailt, amire semmilyen válasz nem érkezett. És ez volt talán szeptemberben, és akkor a következő év február legelején. Hát volt egy köztes időszak, az annyira nem fontos, de már részben Pesten éltem, és akkor február legelején jött Orbán Tibitől egy telefonhívás, hogy holnap gyere Pestre, Fehérvári úton az egyik kávézóba találkozunk a Barba Negra vezetőivel. És leültünk beszélgetni, majd amikor már így oldódott a hangulat, akkor én egy a Golobárral közöltem, hogy amúgy én írtam neked nem tudom, 8 hónappal, vagy akárhány hónappal ezelőtt egy e-mail, tehát most itt vagyok. Te nem válaszoltál, de a sors meg úgy akarta, hogy jöjjek.
Ez itt tök jó. Egyébként szerinted hányan írhattak ilyen levelet hetente?
Én nem tudom, ez szerintem mindig egy olyan dolog, most akár az ilyen meló megtalálás, vagy az emberek az álmainak a megtalálására, hogy amúgy megmerjük-e lépni, vagy mernek-e az emberek lépni azzal kapcsolatban, hogy nekik van egy elgondolásuk, van egy maradjunk az álom szónál, uh-huh. és hogy azért valamit tenni. Tehát ugye veled nagyon sokat beszélgettünk erről, te tudsz arról, hogy van egy zenei projektem, aminek készítettünk egy angol nyelv, az egyik dalnak készítettünk egy angol nyelvű változatot, és egy nagyon nagy nevű, nem fogom nevesíteni, hogy kinek, de
igen,
metálénekeshez eljutottuk egy kedves barátnak köszönhetően, és személyesen neki, tehát tényleg nem egy menedzsmenthez, bookinghoz, akárkihez, és akkor így nem lett belőle semmi, de kaptam egy nemleges választ. Ez már nagyon fontos, hogy nem az volt, hogy nem lett belőle semmi, de nem is tudom, hogy mi a vélemény, hanem egy megindokolt nemleges választ kaptam. És akkor erről beszélgettünk ismerősökkel, és hogy te mertél írni neki? Te meg merted keresni? Miért?
Tehát ha nem próbálod meg, nem is sikerül.
Erre van egy ilyen nagyon, és szerintem erről fogunk majd még sokat beszélgetni pont ebben a műsorban, hogy ezek az emberek amúgy ugyanolyan büdöset, mint mi.
Igen.
Csak följebb rakjuk őket.
Max, ez is naptárban van nekik beosztva.
Ez így van, de hogy pont azért, mert, és maradjunk a magyar előadóknál, tehát, hogy mert a Luk, tudod, és akkor te dolgoztál a Lukáccsal? Aha. És akkor mi van? Tehát, hogy ebbe a szakmában vagyunk, akkor igen, előbb-utóbb fogok vele dolgozni.
Igen, főleg ha arra a szintre fölkerül az ember, akkor szinte kikerülhetetlen.
Így van. Hát itt csak az a kérdés, ugye, hogy az ember el tud-e jutni arra a szintre, és kicsibe, tehát akár vidéken, uh-huh. vagy nagyon már csak Budapesten tudja ezeket a dolgokat elérni. Amúgy nem. Tehát ehhez nem kell Budapestre kerülni. Vidéken talán még sokkal gyorsabban, sokkal könnyebben el lehet ezeket érni, ha egy jó közegbe tudsz dolgozni.
Egyébként pont az az, amivel kapcsolatban szerettelek volna faggatni, hogy nagy eséllyel kaptatok egy rakáslevelet, amiben kisebb zenekarok jelezték felétek a szándékukat, hogy szeretnének valami nagyon nagyot.
Itt már konkrétan a Barba Negrára gondolsz?
Akár a Barba Negrára, igen.
Érdekes módon annyira nem sokat. Tehát, hogy igen, érkeznek megkeresések, vagy érkeztek megkeresések. Nem is annyira levélben való kommunikáció ilyen tekintetben. Tehát nekem például sose volt titkosított a telefonszámom. Uh-huh. Hogyha szakmában dolgozó emberek megkérdezték, hogy megadhatják-e X-nek, Y-nak a telefonszámomat, mert ők még mondjuk abból az iskolából valók voltak, tudod, hogy ezt illik megkérdezni, és nem adott ki boldognak, boldogtalannak. Én mindig azt mondtam, hogy persze, mert ha most nem te fogod megadni, akkor meg fogja a másik adni, aki nem így gondolkodik, és akkor maximum 5 nappal később fog eljutni hozzám a kérdés. Igen, érkeznek ilyenek. Szerintem az elsődleges, ami nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat amúgy merjék megkérdezni a zenekarok, a fiatal zenekarok. És nem is feltétlenül fiatal zenekarokról beszélünk. Tehát tök sokszor beszélhetünk olyanról, hogy amúgy 35-40-es korunkbeli zenész kollégák, hogyha lehet így mondani. Bocsánat.
Ugyanezt fogom csinálni, figyelj.
Ezzel az a vicces, hogy néztem az egyik korábbi adásodat, és Tóth Tomi csinálta ugyanezt, és ő is ráfogta erre. Csak ő kevésbé tudta visszafogni.
Ő kihajolt oldalra.
De lehet, hogy még nekem is.
Abból akartunk csinálni egy olyan rövid videót, de aztán mondom, ezt inkább nem.
De hogyha az összes többi vendégednek is sikerül így ettől a nemes nedűtől ilyet tolni. Szóval, hogy long story short, szóval, hogy az elsődleges az, hogy igen, de merd megkérdezni, mert ahhoz valami extra kurva jót kell csinálni, hogy téged találjunk meg, vagy találjanak meg a szervezők azzal, hogy figyelj, rád van szükség.
Tehát, hogy maguktól beléd akadjanak valamilyen úton, módon.
Hát... Azért valahol azt gondolom, hogy ez a csoda kategória.
Hát ez az egyezrelék esély. Én elég sok esetben láttam ilyet, hogy a zenekar kitette a Facebook oldalára a vadi új klippet, és várta, hogy írjanak róla. És mondtam, hogy mitől?
Megtörténik ez is, szerintem, hogy elindul egy automatizmus, csak nem vagyok abban biztos, hogy mondjuk ez 2024-ben történik meg. Tehát akkor amikor én rádióztam, azért ez 95-től, 2005-től volt, bocsánat, most 10 évet majdnem csaltam. Tehát akkor még azért nagyon szkeneltük, vagy én legalább nagyon szkeneltem, hogy mi történik, hol történik, mik az újdonságok, hogy vannak újdonságok. Köteles Leanderrel az első rádióinterjút, by the way, az elsőt én készítettem. Tehát szembe jött a viharom tavaszom, és sose felejtem el, néztem akkor, hát még lehet, hogy nem is Facebook volt, lehet, de Facebook volt már. És néztem, hogy kik az ismerősök, és Vörös Andrisnak írtam, hogy figyelj, ki ez a srác? Tehát, hogy itt vannak a dalok, nincs kontakt, ki ez? És akkor ilyen két vagy három lépésből tudtam eljutni Leanderhez, és az első telefoninterjút én készítettem vele. Mert én úgy rádióztam, én úgy foglalkoztam a rendezvényszervezéssel, hogy én kerestem, kutattam kvázi a tehetségeket, vagy az új dolgokat. De ma már annyira sok a tartalom, annyira gyorsan kerülnek elő a dolgok, hogy...
Valahol a hangosabb fog érvényesülni. Azért ez is benne van, mert most az előbbi eset, amiről beszélek, mondjuk van egy 300 követővel rendelkező zenekar, valahol az ország random pontján, ha ő kitesz egy videót, arra hogy fog azonnal bármelyik zenei vlog, vagy bármilyen oldal rátalálni?
Azzal még nincsen baj, mert szerintem ott még ilyen sugás alapján ez tud működni. Itt már azzal lesz a probléma, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a showbiznisznek a körforgásába ezek a zenekarok hogyan tudnak bekerülni. Mert én is mutattam neked itt az elmúlt években zenéket, magyar zenekarokat, és
közülük néhányan elég jól ki is nőtték magukat.
Igen, de most azokról akartam beszélni, akik nem. Tehát, hogy ott vannak, hogy mondjuk tényleg jók voltak, vagy izgalmas volt a történet, de 3 év távlatából ugyanott vannak, ahol vannak, mert nem is sikerült előrelépni. Persze megvannak a nagyon jó példák, tehát nagyon jó példa a Király halott.
Pont őket akartam mondani.
Tehát tök jó példa, hát szerintem egy 2-3 évvel ezelőtt beszélgettünk róluk, még a legelső anyagok voltak. Igen.
Sőt, még srác be is jött haverkodni, de.
Szerintem volt benne Balázs.
Igen.
volt benne Balázs, így van. És tessék, most ott vannak, hogy lemezbemutató néhány héttel ezelőtt, vagy nem tudom, hogy bő hónappal hát ezelőtt
az akváriumban játszanak folyamatosan.
Meg turné van, aha, meg megjelent a lemez, tehát hogy igen, tehát megvan ez az oldala is. Hozzátartozik az, hogy hasonlóképpen, mint ahogy pont az imént említett Danforos beszélgetésedben is kikiék elmondták, hogy ugye egy nagyon-nagyon intenzív munka és alázatos munkára van szükség. Tehát arra van egész egyszerűen szükség, hogy a célt iszonyatosan saját magadnak olyan magasra feltenni, és nem a mércéjét értem a célnak, hanem hogy mindig látszódjon. Tehát hogyha nyakig ér a trutyi, meg már lögybölik, akkor is lásd, hogy hú, de nekem ott van, amit meg akarok csinálni, és ugye az a nagyon szerencsés, amikor ezt nem egy embernek kell megcsinálni. Tehát nem az, hogy van egy személyű, vagy személyi központú, vagy kultuszú zenekar.
Vagy ilyen csillag alakú az egésznek a berendezkedése, hogy egy olyan tag van, aki összefogja az összes többit, és láttam több ilyen zenekart, hogy a többiek nem járnak össze. Nem kommunikálnak semmi, hanem az egy figura középen, aki mozgatja úgy az egészet, hogy tulajdonképpen minden egyes tag neki felel, vagy vele intézi a dolgait, de nem egymással. Tehát sokféle zenekari berendezkedés van.
Egyről beszélünk, tehát hogy bár azt szokták mondani, hogy a demokrácia már pedig nem létezik, de hogy az ilyen valamilyen szinten demokratikusan, vagy nagy tehát az energiák, tehát hogy a tennivalók és az energiák megosztásával is diplomatikusan, vagy demokratikusan dolgozó formációk tudnak működni. Kikiék egy nagyon jó példa.
Egyébként ez a viszonylag kis létszámú zenekaroknál működik. Hát, egy 10 fős zenekarnál bevezeted a demokráciát, olyan szinten lassan tudnak mindent lereagálni, mire egy-egy döntést ennyi emberrel össze tudnak szervezni, hogy megszülesse, hogy ez horror.
De szerintem egy olyan létszámú zenekar már nem is tud erről szólni. Tehát ez tényleg ez a 3-4, igen, maximum 5 fős zenekar, ahol vagy pedig az a nagyon fontos, ugye, hogy nagyon gyorsan kikristályosodjon az, hogy hogyan lehet mondjuk a feladatokat kiosztani. Tehát, hogyha tényleg van egy, most mondok egy dolgot volna, van a dobos, aki iszonyatosan jó dobos, halálosan pontos, mindig ott van mindenhol, de amúgy a szervezésben vagy az egyéb dolgokban nem tud igazából hozzátenni, akkor ezt a zenekarnak kell belátni, vagy betudni azt, hogy oké, Gipsz Jakabra nem fogjuk rátenni a dolgokat, neki csak és kizárólag annyi a feladata, hogy ő a kurva jó dobosa legyen a zenekarnak.
Egyébként képzeld el, hogy dolgoztam egy bandával pár éve, ahol a billentyűsnek több ilyen irtózat nagy marketing meg média cége volt meg egyéb. És valahogy az Istenért nem akart a zenekar promóciója haladni, és akkor beszéltem vele, aki mondta, hogy könyörgöm, ne nekem. Én ide zongorázni járok, értsd meg. Ha én ebből is azt szeretném, hogy céget vezessek, akkor van rá másik 4, ahol már megcsináltam. Én ide zongorázni jövök, légy szíves, beszélj a többiekkel, hogy oldják meg. És teljesen igaza volt.
És a zenekar többi tagja megkereste a billentyűsnek a munkatársait, meg az asszisztensét, és megcsináltatta vele a zenekarnak a marketingjét.
Nem egészen. Ebben nem mennék bele, mert adott produkció környékén volt olyan tag, aki azt mondta körülbelül, hogy neki, hogy ő ezt már egy évtizedet csinálja, és hogy neki jár ez a siker.
Hát még csak egy évtizedet csinálta, és már azt mondta, hogy jár a siker.
Vagy egy évtizedet tehát, csinálta rosszul?
Az egy másik aspektus, de könyörgöm. Tehát azért mondjuk jó, oké, és a mai magyar popkultúrában látunk olyan dolgokat, aminek nem 10 év a felfutása, de hogyha a rockzenei érát nézzük, akkor azért...
Itt most még lassabb lesz szerintem. Tehát a rockzenei érában annyira azt látom, hogy túlélésre megy most az egész, hogy a kisebb bandáknak teljesen új lehetőségeket kell szinte saját maguknak megteremteni, ami kövezzetek meg bárki, aki ezt hallgatja, vagy írjatok nekem, de hogy azt érzem, hogy valami olyannak kell most visszajönnie, mint ahogy a 90-es évek elején a Kispál és a Tankcsapda az undergroundból fölhúzta magát. Hogy azok a zenekarok, akik mondjuk a Dürer középső termet túrták, azoknak valami teljesen új utat kell, mert a kicsik egyáltalán nem érdekli őket, hogy mennyi pénzből mit hogy valósítanak meg, mert ez a hobbiuk. A nagyoknál még tud működni nagyjából a régi konstrukció, a középsőnek viszont sokkal nehezebb dolga van.
Hát az egy nagyon jó kérdés, hogy a fiataloknak, akiket várunk, mert azt gondolom, hogy itt egyértelműen egy új generáció átszakítására lenne szükség. hogy nekik mennyire fog elmenni a kedvük, vagy meg fog-e jönni a kedvük hozzá. Tehát én picit félek attól is, hogy azért a mai magyar valóságban, a zenei, illetve kulturális világban nem trendi a rock and roll-ság. Tehát valahol én ezt...
A klasszikus értelemben vett rock and roll-ság az egy ide egyáltalán nem az.
Nem arra gondoltam. Tehát tudom, hogy te melyik részére gondolsz, nem. Tehát önmagában az, hogy a gitárt fogni, a sokat dolgozni, tehát annyira instantá vált a világ, és hogy a zenélés az rohadtul nem egy instant dolog, mert hogy a tudás, a hangszeres tudásnak a megszerzése, a daloknak a megírása, a közös dalszerzés, a közös élmények beszerzése, az szerintem nagyon sok tényező miatt ilyen kicsit ilyen szétcsúszóban van.
Én nem tudom, hogy most több munka egyébként egy zenekart beindítani, vagy mondjuk 15 évvel ezelőtt?
Hát beindítani alapvetően nem. Mert, sőt, azt gondolom, hogy beindítani gyakorlatilag sokkal kevesebb, mert hogy hangszert beszerezni, a zenekarhoz való dolgokat
előteremteni. Tény, hogy oda se kell már ballagni lassan.
Hány és hány olyan zenekarról hallunk, amúgy már nem csak az elmúlt években, hanem évtizedekben is, hogy gyakorlatilag a dalszerzési folyamat sem a próbateremben zajlik. Küldözgetik az ötleteket, összefésülik, amikor kész vannak a dalok, akkor valahol bérelnek egy próbatermet, bemennek 4-5 alkalommal, összepróbálják, és utána stúdióba úgy is kiderül, hogyha valamit rosszul csináltak, jössz te, jönnek a kollégák, vagy megmondják, hogy mi a ti észrevételetek, és erre hallgat a zenekar, és akkor lehet dolgozni, vagy megsértődnek, és hazamennek, és akkor mennek egy másik hangmérnökhöz, vagy producerhez. Tehát maga a zenekar létrehozása szerintem nem nehezebb. Az, hogy, és én pont erre próbáltam az előbb utalni, hogy sokkal inkább az, hogy a miért csináljanak zenekart. Azt sokkal nehezebb szerintem megtalálni a mai fiataloknak. Rock is, hogy van, nem tudom, szeretik a tankcsapdát, szeretik a Ródot, szeretik a Depit, AVS-t, hogy mondjuk a magyarokat mondjuk.
Hát ők azért a 10 éve itt voltak mind, akiket felsoroltál, meg van, aki 30.
Hát bőven itt vannak persze, de hát a következő generációnak kellenek mindig az ikonok, meg kellenek, amik követhetők. És az ugye egy érdekes kérdés. Most hoztam 5 zenekar nevet, de akkor ugyanúgy lehetne Slipknot mondani, vagy Architects-et, és akkor azt mondani, hogy egy új érás dolog. Vagy a fene se tudja, lehet, hogy most van valahol az a generáció, amikor ezt a beszélgetést készítjük, most van valahol az a generáció, aki megint ráérez arra, hogy Rolling Stones, de mellette megnézi a Palaya Royalt, meg megnézi a Maneskint, és 3 év múlva fiatal magyar srácok elő fognak egy ilyen őstulók rock and roll-ra jönni, csak sikerül kimondani, és az őstulokságot azt nem rossz értelemben mondtam.
Hanem ez vissza a kezdetekhez típusú.
Mindig van egy újrakezdése a dolognak, mert egy idő után...
Letisztul. De nagyjából pont ezt mondtam, hogy az a középső réteg kezd majd cserélődni, akiknek már igényei voltak, meg a közönségnek is úgy voltak igényeik vele szembe, hogy pont azt a szintlépést, amit meg kellene lépniük, az, ahova irtózatos költség vonzatot kell bekalkulálniuk.
Két irányból közelítjük ugye a dolgot szerintem, mert én ugye most itt nagyon a művészi oldalát.
Egyébként én is fogalmaztam az előbb két értelműen.
Tehát ugye én ugye az alkotói részét fogtam meg a dolognak, mert én tökre azt gondolom, hogy valami réginek kell előjönni, mert az lesz a következő generációnak a teljesen új.
Igen, mint ahogy Morrisont váltott a Cobain, és ugyanígy föl lehetett sorolni, hogy ki akart lenni a láncban.
Igen, tehát hogy mert hogyha most tényleg megint egy Rolling Stones jellegű rock and roll vagy rock zene fog tudni előkerülni egy picit modernebb köntösbe, az igazából egy annyira újdonság lesz, hogy egy 15-20 éves generációs rétegen túl az már tök új lesz.
Kérdés az, hogy jelen pillanatban ez a könnyű zene, mint kultúra vagy ágazat, milyen szinten tud megállni magában az influencerek meg a többi hasonló mostani sztori mellett, vagy akár a szakácsok mellett, vagy bármi, akiket manapság sztárolnak?
Megélhetés szinten?
Minden szinten. Tehát, hogy tök más, hogy oszlik a figyelem, mint annak idén, és nem akkora hangsúly van a rock'n'rollon.
Én azt gondolom, hogy különben a rock'n'rollon is van hangsúly, mert hogyha nézzük a social médiát, és akkor most persze itt helyezzük ki a TikTokra a dolgot, mert uh-huh. ugye a borzasztó intenzív kommunikáció áramlás miatt, én például egyre több fiatal zenésszel találkozom. Nagyon érdekes, hogy még nem a magyarokkal. Tehát, hogy külföldi viszonylatban, és nem tehát vannak a mosolyunk aranyosak, hogy ja, tehát ez tök cuki, mert izé, nem tudom én, ott van a gitár a nyakába, de hát meglehetősen punk, mert még a hangolásig sem jutott el, meg mellette ott vannak a még mindig újszerűt mutató és nagyon technikás dolgok, de közben tök sok helyen meg ott vannak azok a zenészek, akik nagyon-nagyon klasszikus rockzenei dolgokat elevenítenek fel, kezdve onnantól, hogy Pink Floyd szólókat játszanak, Bon Jovi szólókat játszanak, és akkor mellette mindent lehetne sorolni, tehát egészen a death metalos dolgokig. Tehát mindaddig, amíg erre a fórumra ezek az arcok is így bekerülnek, meg előkerülnek, én azt gondolom, hogy tökre van jogosultsága. Mondom, nekem még az a furcsa, hogy magyar fiatal zenészeket kevésbé találok ezeken az oldalakon. Tehát ott van például ugye, hogyha már ilyen stúdió, meg ilyen dolgok is szóba tudnak kerülni, ugye van egy nemzetközi oldal, a Fiverr, ahol sessionködnek. A session énekestől kezdve a gitárosig, a dobosig, az ég adta egy világon mindent lehet találni, a világ minden
és
részéről.
És bármilyen álmodat néhány dollárért meg tudják valósítani, ha szeretnéd, mert megfelelő embert sokkal nagyobb eséllyel találod meg onnan a freelancerek közül, mint hogyha itt végigjárod az összes próbatermet.
Ez így van. Csak én ezt az oldalt például már többször végignyálasztam, akár gitáros, basszus, gitáros szinten, nem találok magyar zenészeket. Holott szerintem megvannak azok a fiatal magyar zenészek, legyen Kőbányás, legyen Roland Zenesul is, vagy Intermüzikás most már ugye.
Sőt, ma már eléggé alapkövetelmény az, hogy ilyen szinten beszéljenek angolul is.
Így van, és hogy például ezek a, és te is tudsz, én is tudok nagyon jó magyar zenészekről, fiatal zenészekről.
Tehát elég sokról, hál' Istennek.
Hogy mindenki elhiszi most jelenállás szerint még magáról azt, hogy ő sztár lesz. Tehát, hogy...
Mert nem lesz.
Hát jó, de erre majd egyszer rá kell jönni. Tudod, tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy ezt lehet, el lehet hitetni. Dolgoztunk együtt, nem árulunk el vele nagy titkot, tehát dolgoztál azokkal a sávokkal, amiket egy brazil gitáros srác, a Gabriel Borza gitározott Igen. fel egy hét alatt. Gyakorlatilag te saját magad mondtad, hogy Pisti, baszki, ezzel a dologgal semmit nem kell csinálni, be kell tenni a mixbe, egy editált.
Megvan az egész szolgáltatásának a kultúrája, meg a protokollja, amitől le tud követni.
Oké, és ott van érted, hogy a srácot nem látjuk, nem tudom én, X zenekarban játszani, ő iszonyatosan jó session, különben már Európába költözött, és sajnos nem fogom tudni megmondani a zenekarnak a nevét, akivel session gitárosként amúgy már volt Magyarországon, és fognak újra jönni. Tehát nagyon-nagyon utána kellene kutatnom. Ha meg fogjuk találni, akkor valahova ide a képernyő aljára, akkor ki fogjuk tenni.
Főleg, aki csak audióban követ minket, az jár a legjobban ezzel.
Na neki igazán, és hogyha ő meg fogja találni ezt a zenekart, akkor lesz igazán király.
Jó.
Szóval, hogy nekem mondom, ez egy nagyon furcsa, hogy én azt gondolom, hogy a magyar zenészek, fiatal, és tényleg itt most a fiatalokról beszélünk, hogy ők még nagyon azt gondolják, hogy ők lesznek majd az új Lukács Laci, meg ők lesznek az új Siklósi.
Ezzel nincs baj, hogyha valakinek ambíciói vannak. Viszont nemrégén elmentem egy koncertre, ahol atomtehetséges arcok játszottak. A zenére nem akarok egyelőre kitérni, hogy mit. De nagyon jó zenészek voltak, és ott lézengtünk egy páran a teremben, és a végén a zenekar mondja, hogy azért nem voltak, mert ez kint van a picsába, meg mert esett az eső, meg így, meg úgy nem. Az emberek járnak koncertre, a tiédre nem járnak, barátom.
Ez egy nagyon, nagyon csúnya bullshit, amikor ezzel magyarázzák meg az emberek, tehát, hogy akkor...
Igen, de akkor miben keresi a hibát? Tehát hol hát keresi másba. Azt, amin hát... változtatnia kellene ahhoz, hogy rajta hárommal többen legyenek a következő bulin, könyörgő?
Hát de pontosan erről van szó, hogy nem keresi a hibát, hanem csak hibáztat.
Jogos.
Ennyi a történet. Tehát az mindig egy nagyon egyszerű dolog, hogy azért vagyok sikertelen, mert esett az eső, azért vagyok sikertelen, mert nem tudom én.
Igen, ez így ilyen tömören összefoglalva mindig valaki másnak a kurva anyját.
Persze, tehát, de ez alapvetően embertípus, tehát nekem is van ilyen ismerősöm, aki azt gondolja, hogy a világ van ellene. Nem könyörgöm, tehát hogyha két emberrel van konflikt, akkor ott két ember, vagy tehát két ember között így a helyes van konfliktus, akkor ott lehet a két ember a hibás. Hogyha vagy te, és van még mondjuk három ember veled szembe, és nem értetek egyet, akkor még mindig lehet négy ember a hibás, de amikor vagy te, és az egész világ van veled szembe, és konfliktus van, akkor nem biztos, hogy a világgal van a baj. És a zenekaroknál is ez egy ilyesmi történet lehet, hogy mert rossz idősávot kaptam.
Meg de ezekről komplett könyvek szólnak. Ilyen szervezetekről, meg egyéb zárt csoportokról szóló könyvek, ahol a belső millió annyira jó, hogy előbb-utóbb az öt darab tacskó körbe ül, és háromra vállon veregeti tőle jobbra ülőt, hogy pitbull vagy. És akkor ők így el vannak maguk között, majd amint kikerülnek ebből a zárt közegből máshova, és a világ nem igazolja nekik azt a dolgot vissza, amit ők egymásnak bizonygatnak, onnantól mindenki másnak a kurva anyját.
Még egyszer. Igazából tényleg csak azzal tudom szummázni, hogy oké, és ha ő így gondolja, akkor legyen így, hibáztasson más, mert ez mindig egy lényegesen egyszerűbb dolog, mint hogy azt mondani, hogy nem játszunk elég modernet, nem játszunk elég pontosat, vagy egész egyszerűen nem is biztos, hogy modernet kell játszani, mert ugye pont az előbb azt a példát hoztam, hogy lehet, hogy a 15-20 év, 30 évvel ezelőtti dolgok fognak újra felszínre kerülni.
Valamennyire ránc felvarva. Azért akad itthon jó pár zenekar, akikre ránézel, és mondhatni vintage zenét játszanak ránc felvarva.
Van, és akkor, hogyha azt az általános 10-15 éves a világtól való leszakadásunkat nézzük a kultúra tekintetébe, akkor igen, lehet, hogy nekik lesz majd igazuk, tehát, hogy...
Igen, viszont ugyanúgy nullából indulnak, és ugyanúgy most indulnak nullából. Tehát, ha megnézzük, hogy annak idején egy Bon Jovi mögött milyen menedzsment volt, kik voltak ott, milyen pénzmag volt, mennyi munkát tettek bele, milyen kiépített kapcsolatrendszer volt, és úgy összességében a 80-as években a zeneipar hozzáállása, meg a rádiós piac, meg a trendek hogy néztek ki, azt összehasonlítjuk a 2023-24-es körülményekkel, akkor nagyon másról beszélünk azért.
Hát abszolút, meg hát a tempója iszonyatosan más a dolognak.
De figyelj, a mai körülmények között a Depeche Mode nagyon gyorsan kifutott volna, Madonnában lett volna két év addig, amíg az első pornó videója ki nem jön, és utána csúfosan eltűnik valahova. Nagyon más tempóban működik az egész, máshol van az ingerküszöb, és nem is gondolkodnak akkorában. Tehát olyan gyerekek, aki három héttel ezelőtt az első cuccát föltöltötte a netre, és most már szervezik neki az akvárium nagyot, vagy az MVM domot hamarosan, vagy egy Barbanegrát. Én azt szeretném látni, hogy az idő mit fog visszaigazolni, hogy bennük akár évtizedek vannak, ki fog közülük évtizedekig fönnmaradni, meg ki az, akit megcsócsál a rendszer, és kurva hamar ki fog hullani. És egyikőjüknek sem kívánom ezt, csak egyszerűen még nincs egy nem telt el annyi idő, hogy legyen egy olyan hatástanulmányunk az egészre, ami alapján ki tudjuk jelenteni, hogy ez az út ez mennyire járható, vagy mennyire valid, vagy mi történik?
Igen, hát ugye, hogyha most ezen az analógián megpróbálunk végigmenni, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy mondjuk a Well Hello az a produkció, aki ez a nagyon hirtelen tündökléssel, és tényleg ez a ilyen nagyon nagy píkkel, nagyon gyorsan.
És három évre tervezték eredetileg, saját bevallásuk szerint, és azt hiszem, hogy most van a 10 éves jubileum.
Most van a 10 éves jubileum, így van.
Tehát, hogy még mindig van igény arra a sztorira, amiről ők úgy gondolták, hogy ez három év alatt saját bevallásuk szerint nagy eséllyel ki fog futni.
Igen, csak ugye itt, és akkor itt jön az a része, hogy mondjuk arról beszélünk, hogy ez 10 évvel ezelőtt robbant, és közben már hány ilyen kis ősrobbanás volt a magyar popkultúrában. És ez lesz a nagyon jó kérdés, ugye, és gyakorlatilag most kérdésre válaszolok, hogy akik most feljöttek, és ugye még sokkal nagyobbak lettek ezek az amplitudók, mint a Well Hello-nál volt.
Te figyelj, a múltkor egy rockkoncertről szépen kaptam egy karszalagot, és átmentem az OTR-ra, és nem akartam kimozdulni onnan. Ez a mostani trap hip-hop vonal, és kifejezetten gyerekeknek tök maian néznek ki, tök más az egész, mint amit én hallgattam mondjuk old school hip-hopot 30 évvel ezelőtt, és így álltam, és friss volt, és tetszett, meg úgy élt az egész.
Na jó, de ugye ez az kell, hogy tehát én valószínűleg a 15. másodpercben kijöttem volna. Mert
de nekem, nem is neked
nekem,
való.
Na, de ezt akartam pontosan mondani. Tehát, hogy ez lesz majd ugye egy nagyon-nagyon jó kérdés, és akkor megint ez a szumába visszakanyarodunk az eredeti kérdéskörhöz, hogy a rockzenében meg lesz az a megújulás, vagy a közönségben meg lesz az a fajta megújulás, ami a rockzenét vissza tudja helyezni oda, ahol Magyarországon mindig is volt, mert hogy Magyarországon egy nagyon-nagyon erős közeg volt mindig a rockzene. A magyar rockzene ráadásul. Tehát nézzük a nagy öregeket, a Lord, az Edda, a Korál, a P-Mobil, a metal vonalon, ugye Ossian, Pokolgép, akik ugye mai napig regnáló történetek, vagy az regnáló Omen zenekarok. Ugye az Pokolgép, Omen, tehát hogy ugye az már egy evolúciós kör, hiszen negyedik lemez után ugye szétváltak, és lett az Omen, és nem tovább.
Az Ossian az rendesen a mai napig úgy a magyar kulturális örökség része, hogy egy élő valami, vagy egy P-mobil meg tud tölteni egy arénát. Úgyhogy 50 éves a zenekar.
Igen.
De vannak bandák, akik nem tudnak.
Kétségtelen.
Kötetlen lesz a műsor címe, esküszöm.
Kétségtelen.
Olyan szinten csapongunk.
Áruljuk el, hogy honnan indultunk, hogy mire lett volna az eredeti, vagy...
Igen, onnan indultunk, hogy a kis zenekar, aki fölhív, hogy ő szeretne játszani valami nagyobb csapat előtt egy óriási helyen.
Na, de vissza lehet ide kanyarodni. Szóval, hogy... Szóval egy rockzene, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam volt elmondani, mint gondolatot, hogy... Igenis, nagyon jó magyar rockzenészek voltak, vannak, és én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy egyrésztről a képzésnek köszönhetően, másrésztről pedig valamiért azért az a lázadóság a rockzenének az megmaradt a magyar fiatalokban. Tehát van persze most egy másfajta, tehát van ez a pogányindulós, odamondós, kicsit számomra too much jellegű, vagy túl direkt véleményformálás,
azt hiszem. A 2010-es évek elején a magyar hip-hopnak volt egy evolúciós ilyen mérföldköve, hogy elkezdett a mainstreambe betörni. Tehát, ha jól tudom, 15-ben te mondtad valamelyik rádió csatornán, hogy a Punani Masszív az, aki a legdurvábban megtölti biztosra a helyeket.
Simán lehet.
És ez most már 9 évvel ezelőtt volt, én 12-ben hivatkoztam rájuk egy interjúban, hogy ők most jönnek, meg jön a halott pénz, meg jönnek a többiek.
Igen, csak ugye itt van megint az, amit szintén te említettél, hogy azoknak volt egy ilyen felfutása, volt egy ideje. Tehát most a pogány induló, hogyha arról beszélünk...
Mostaniakat így lerajzol, vagy ilyen brutál tranziens van az elején.
És én nagyon-nagyon drukkolok nekik, hogy ebből ne az legyen, hogy van egy ilyen felkapottság, és akkor ez viszont válasz a kérdésedre, ugye, hogy ezek meddig tudnak fennmaradni. Tehát nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha nem arról szólna a dolog, hogy van egy ilyen tök nagy kiugrás, megcsinálnak egy MVM dómot, ami teltházas, fognak csinálni Budapestet, meg végigjárják a fesztiválokat, és 3 év múlva mondjuk akkor lesz 21 éves Marci, ugye, aki a pogány, és hogy arról beszélünk, hogy tökre valami más irányba kell menni a fiúnak, mert amúgy end of the show.
Hát meg mellette a menedzsmentnek a felelősség az is, hogy mennyire égeti ki. Mennyire most pörgeti ki belőle a pénzt, milyen babysittert ad mellé, aki figyel rá, aki intézi a dolgait, aki mentális támaszt ad a gyereknek, mert azért egy ilyen szintű ugrásszerű népszerűség növekedést azt tudni kell földolgozni 19 évesen. Tehát amikor az ember egyébként is azt hiszi, hogy mindenből neki van a legnagyobb a világon, és ezt valami egyik pillanatról a másikra elkezdi visszaigazolni, az alátámaszt, hogy az arcod is neked lesz a legnagyobb.
Igen.
Csak amikor előbb-utóbb arra jössz, hogy nem a többiek a faszfejek, hanem egyedül te, akkor ez úgy nagyon csúnya zuhanás.
Igen, tudod, itt az tud egy nagyon izgalmas kérdés lenni.
És most nem kifejezetten róla beszélek, abszolút, hanem magáról a jelenségről.
Itt ugye az egy nagyon izgalmas, hogy itt most nagyon kellene amúgy a nemzetközi trendeket és elsősorban az amerikai trendeket látni, hogy a gyors felfutású nagy produkcióknál mi a cél. Tehát, hogy az a cél, hogy felrakni egy nagyon magas mércére és ott tartani, vagy finoman feljönni, megépíteni, felépíteni, és utána hosszú évekig tartani, vagy pedig az, hogy meglegyenek ezek az iszonyatos píkek, és abban a píkben gyakorlatilag, ugyanúgy, mint hogy a Well Hello-ról beszéltünk, hogy ugye 3 évre volt tervezve a dolog.
Tehát ugye a mostani píkeket már annyira sem tudod előre tervezni. Ahogy a trending dolgok mennek a TikTokon, ahogy változik minden, ami egyik nap atommenő, a másik nap olyan rettenetesen vérciki, hogy fáj. De és akkor, addig, amíg menő, addig van szabadrablásra lehetősége bárkinek egy-egy ilyennel. Tehát, akkor... hogyha a gazdasági szempontból nézzük, hogyha piacra kell helyezni termékként egy ilyen produkciót, akkor bizony most van az, hogy azonnal mindent ki kell szedni belőle, mert nem tudod, hogy holnap van-e még. És ez valahol kulturális szempontból is káros, meg azokra az előadókra is káros. Emberi oldalról.
Ez kétségtelen, de akkor mi megcsináljuk azt, hogy valami iszonyat troll dolgot legyártunk a következő két hétben, és hogyha nem jön össze, akkor ugyanúgy folytatjuk a podcasteket.
Van néhány ötletem.
Ezért nem kell a szomszédba menni.
Valamelyik vinyót föltúrom, és csinálunk három különböző zenekart két hét alatt. Egyébként meg is tudnánk ezt csinálni?
Meg. Hát ott vannak a dalok.
Igen.
Na és ugye ott volt a kérdésed, hogy ugye fiatal zenekar szeretne jönni játszani nagyok elé. Most nagyon nehéz a dolog, bár szerintem régen se volt könnyű, mert hogy azért azok a zenekarok, akik ma olyan szinten regnáló pozícióban vannak Magyarországon, hogy turnézni tudnak és normális nézőszámokat tudnak csinálni, hála égnek nem felejtik el azt, hogy honnan jöttek. És emiatt van egy jó értelemben, mondom, ezt általában azért pejoratív szokták használni, van jó értelemben véve egy holdudvar körülöttük. Ott vannak a barátok, akikkel ők együtt nőttek fel, akikkel együtt voltak a próbatermek, és együtt jöttek. És valahol vannak ilyen betyárbecsületes ígéretek. Hogyha neked lesz, tehát el tudok indulni.
Tehát aki egy lépcsővel föntebb van, az lenyújtja a kezét a másiknak.
Igen. Tehát emiatt gyakorlatilag szűzen bekerülni abba a házba, hát pont úgy lehet, ahogy abban a bizonyos házba szűzen bekerülni, és még akkor sem biztos, mert hogy ez pedig egy másik nagyon-nagyon szimpatikus dolog a magyar rockzenei érába, legalábbis egy nagyon jelentős körébe, akikkel én találkoztam és dolgozhattam együtt, hogy nem tud a pénzről szólni. Tehát, hogy te tehetsz egy ajánlatot, hogy te szeretnél elmenni az X-el, vagy Y-nal, vagy V-vel, Z-vel turnézni, nem fogja érdekelni a zenekart, mert hogy sokkal fontosabb az, hogy...
Pontosan ugyanúgy, mint ahogy bármelyik rádióban, hiába van ott a nagybátyád ismerőse, meg attól veszi az autót, meg a bármi, most csak mondtam egy fiktív példát megint, hogy ő nem fogja bekockáztatni azt, hogy a csatornát neked szívességből, ha elkezdi játszani a dalodat, akkor a csatornát ott elhagyják a hallgatók. Tehát hiába egy irtózatosan nagy rádiónál dolgozik, nem fog neked oda osztályidegen cuccot betolni, csak azért, mert haver vagy, vagy pénzt ajánlottál, vagy valami. Sokkal nagyobbat bukik rajta.
Abszolút. És akkor visszatérve ehhez a körhöz, hogy viszont ott van ugye tényleg a királyhalottnak a példája, akik alapvetően azért nem innen indították a dolgot, hogy ők a kikijékkel mozogtak együtt. Persze, bejött ez a vonal, hiszen elkezdtek ugye Kikinél stúdiózni, nála énekeltek, tehát elkezdődött egy bizonyos jellegű pozitív értelemben vett összefonódás.
Igen, de, utána bejött a képbe Brucker Bence.
Így van, tehát hogy, de, és itt van a kulcs, a kapcsolati dolog. Tehát az, hogy valaki felfogja, vagy valaki fog írni a Barba Negrának, Akváriumnak, Dürernek, akárkinek, hogy szeretne jönni vendégzenekari slotba játszani, annak így azért csupaszsággal eléggé picike az esélye. Mert hogy van egy elég tisztességes, nem valós, de egy képzeletbeli várólista. Tehát, hogy azért nem egyszer volt az, hogy akár mondjuk egy Barba Negrás példa, a Godsmack elé lehetett magyar vendégzenekart hozni. És Misinek megvoltak az ötletei, hogy kit ajánljon oda. Tehát, hogy ott jöhetett volna mondjuk az a zenekar, aki tökéletesen passzol még hangolásba is mondjuk a Godsmack elé, de 4-5 ligával lejjebb van, és semmilyen kötődés nincsen, akkor is megvoltak azok a dolgok, amiből mondjuk a Barba Negra vezetője választani tudott.
Hát meg emellett szerintem az is sokat nyom alatba, hogy adott banda mellett van olyan gépezet, hogy ekkora színpadon ők meg tudjanak jelenni.
Hát ez,
egyáltalán, ez, hogy, ez már hogyha fölkerül valaki egy 160 négyzetméteres színpadra, akkor oda egy olyan összeszokott személyzettel kell érkeznie, hogy nem is biztos, hogyha te hozol egy bandát messziről, akik nagyon jól szólnak, hogy egyáltalán meg tudnak ennek a kritériumnak feledni, vagy felelni?
Hát ehhez ugye mindenképpen kell az, hogy legyen valamiféle tapasztalás az adott zenekarral kapcsolatban. Tehát értelemszerűen egy most, hogyha a Godsmack-et említjük, vagy akár említhetjük de gyorsan akartam, Mr. Big-et akartam mondani, de Winery Dogs volt. Uh-huh. Tehát hogyha azért oda ismeretlenbe jött volna a zenekar bármennyire is jó, nem lett volna esélyük. Tehát oda igen, valóban kell egy olyan, hogy legyen gyakorlatilag egy személyes felelősségvállalás lehetősége. Vagy számonkérés lehetősége.
Igen, a promóter a saját bőrét is a vásárra viszi ezzel, ha méltatlan zenekar tesz oda.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy... Ilyen helyekre azt gondolom, hogy tényleg csak ebben a formában lehet bejutni. Tehát, hogy a Godsmack előtt pont a Kikiék voltak, a Down for Whatever.
Szerintem meséltek is róla itt.
Ugye nem biztos, hogy elsősorban az ő frontvonaluk volt zeneileg, az a lehetőség, viszont az, hogy tényleg ők is beleszagolhattak abba, hogy egy nemzetközi produkció hogyan működik, azt látni, hogy mik a protokollok, hogy hova mehetnek, hova nem mehetnek, mennyi. Ott van, azt mondod, hogy 160 négyzetméter a színpad. Ja, abból mennyit kap meg a zenekar? Tehát lehet, hogy a magyar zenekar az majdnem kisebbet kap meg, mint hogyha elmegy egy vidéki klubbulira.
És függetlenül attól, hogy ennyire pici helyet kapnak, azért azt, hogy mondjuk el, hogy egy ekkora buli, az hány darab technikussal kell mondjuk egy SF-nek megjelenni.
Hát igazából én azt gondolom, hogy főleg egy ekkora méretű színpadhoz gyakorlatilag ténylegesen úgy kell megjelenni, hogy minden olyan pozícióra ott legyen egy legalább megfejtő ember, aki mondjuk a helynek a technikai szupportjának a megfelelő információkat tudja átadni. Ez ugye jelent egy monitorkeverőt, egy frontkeverőt.
Két pakoló embert legalább.
Az mindenképpen, tehát hogy gördülékeny és gyors lehessen.
Meg mellette a menedzsment részéről valakit, tehát hogy egy tourmenedzsernek mindenképp ott kell lenni a zenekarral, aki összefogja ezt az egészet. Hát egyrészt meg vigyél egy mölcsös lányt magaddal.
Hát egyrészt, hogy azért kell, azt gondolom, tourmenedzsernek is lenni, mert hogy ugye főleg ezeknél a produkcióknál, a nemzetközi produkcióknál ugye alapvető szabály az, hogy kvázi senkihez nem szólhatsz. Most így nagyon sarkosan fogalmazom.
Hát főleg, ha nem, mondjuk egy triónál annyira félnek a betegségektől, hogy azt mondja, hogy nem is kaphat a vendég nyitózenekar mellettük öltözőt, mert hogy egyszerűen pótolhatatlanak a tagok.
De itt elsősorban a kommunikációs részére gondolok a
dolognak. Ja, nincs ez a bratyizgatás, persze.
Hogy az alapszabály az az, hogy nincs bratyizás, és hogyha bármit kérdezni szeretnél, akkor az csak a tourmenedzsertől. Viszont ha már a nemzetközi produkciónál ez úgy működik, hogy a tourmenedzser kommunikál a helyjel a technikussal, és nem a Bill is ilyen fog odajönni és kérdezgetni a venue menedzsertől, hanem ő is odajön ahhoz az emberhez. Tehát, hogy nem, a Billy Sheehan az elmondja a fogfájását
a saját
túrmenedzserének, és a túrmenedzser jön végig ezzel a folyamattal.
Aki mondjuk megkérdez engem, hogy az SFV oda pakol-e, vagy nem pakol-e oda, vagy szeretnénk-e, vagy ne húzzuk oda, stb.
Így van. És ez emiatt, és ugye megint csak ugye Kikiék, tökéletesen jó visszacsatolás, hogyha valaki nem látta azt az adást, akkor nézze meg, mert ezt a kérdést nagyon jól kibontják. Mert hogy ugye ott pedig ugye a Matyi a túrmenedzserük pontosan ezért. Illetve ami ugye szintén nagyon fontos, hogy a zenésznek ne kelljen ezzel foglalkozni. Tehát a zenésznek nem az a feladata egy koncert alkalmával, hogy jaj, most hova tehetem le a táskámat,
meg ideje nem tudom sincs én. Rá. Tehát amennyire szabottak az idők ott, hogy mit, mennyi alatt meg kell oldanod, egyszerűen lehetőség nincs arra, hogy ennyi felé szakadjon, hogy ezt mindet ő maga kommunikálja le.
Ez így van, de azt gondolom, hogy ennek teljesen normálisan így is kell történni.
Tehát pont ezért.
Az életünk bármilyen más területén is olyan dolog, hogy most nagyon hülye példával fogok jönni, hogyha vízvezeték szerelési problémáim vannak, hiába van otthon egy csőkulcs, hogyha én síkülye vagyok hozzá, akkor lehetőség szerint ne kezdjem el megcsinálni, mert lehet, hogy 7. lakom, akkor 6 emeletet még el fogok áztatni.
És ott sem a szerelőt hívott, hanem először a gondnokot, hogy mondja meg, ki szokott jönni.
Így van. Tehát, hogy az élet más területein is vannak ezek a szabályrendszerek, ezt össze kell tudni rakni egy zenekarnak. Tehát, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy akár egy magyar zenekar társaságában el tudjon indulni turnéra, vagy megpróbálja saját magának kikanyhalni ugye a lehetőséget, hogy menjen játszani, akkor ezekre felkészültnek kell lenni. Tehát, hogyha odaesik egy 4-tagú zenekar, és az 4 tag, és ott mindent a 4 tag fog megcsinálni,
abból
egy klubos szintű őskáosz lesz sajnos.
Ja, egyszerűen ezt, hogy nem fogja tudni megcsinálni.
Hát vannak csodák.
Mondj rá példát.
Na, bazd meg.
Vannak csodák, akkor van még egy témám.
Oké.
Tegyük fel, nemzetközi produkció, válságkezelés.
Ó, yes.
Mik azok a viszmajorok, ahol döntéseket kell hozni a helyi promóternek? Vagy úgy kommunikálni a zenekar menedzsmentjével, hogy most mi történjen, hogy oldjunk meg problémákat. Itt bármilyen autópálya balesettől kezdve, akármilyen fenyegetettség, stb. Ami jó, az embernek eszébe jut ilyenkor.
Talán zenekar nevek nélkül néhány példát mondanék, hogy milyen történések voltak.
Jó, figyelj, azért is én sem mondok neveket, mert rengeteg pletykát hallottam már. Meg rengeteg mindenről, ha az ember elmegy helyekre, azért esik szó, de te vagy az egyetlen kettőnk közül, aki valóban ott volt aznap, és ne is mondj zenekar neveket, mert nincs szükség rá, mert nem az lesz a tanúság, hogy kivel történt, hanem hogy micsoda.
Én nem is annyira viszmajorokról beszélnék, mint inkább megoldandó helyzetekről, mert a viszmajor az már nagyon szar. Tehát az már ott már akkor ugye nagyon nagy a probléma.
Ja.
De legyen viszmajor, elmaradt turnék, vagy félbeszakadt turnék.
Ja, mondjuk a pandémia alatt szerintem úgy kötöttetek minden bulit, hogy nem lehetett tudni, hogy lesz egyáltalán.
De ne is a pandémiára gondoljunk. Tehát gondoljunk arra, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt lett volna 2 vagy 3 állomással a budapesti állomás előtt lebetegedett olyan szinten a művész, hogy a turné hátra levő részét lemondták. Uh-huh. Tehát már tényleg talán egy show lett volna Budapest előtt és Budapest. Akkor magyarországi promóter, kommunikáció, hogy lesz, mint lesz, mi a hivatalos, mikor lehet kitenni, a helyszín mikor teheti ki, zenekar részéről van-e ezzel kapcsolatban bármilyen kommunikáció, és kapásból, hogyha egy mód és lehetőség van rá, ugye akkor abban a pillanatban tudjuk a jegy további, tehát hogy a jegy visszaváltással kapcsolatos információkat, illetve a show-nak a pótlásáról van-e bármiféle információ. Ezt a lehető leggyorsabban és a legpontosabban el kell kezdeni kommunikálni. Ez bármennyire is sikerül pontosan kommunikálni, jönnek majd azok, akik az egyik szót nem értette, a másik szót nem értette. Tehát onnantól jön gyakorlatilag az, hogy jön a helyszínnek a saját social felületére, illetve a közös mindenki által elérhető public felületekre jönnek a kérdések, ahová a legnagyobb türelemmel megválaszolni, hogy hamarosan megkapod. Jó esetben olyan, ugye...
Nem engedheted el a vásárló kezét akkor.
Semmiképpen. És ez a Barba Negrának egy nagyon-nagyon fontos ismérve volt szerintem, ha már említetted például a pandémiát, és akkor erről is majd külön. De hogy például az bőn 4 év távlatából lett pótolva az a koncert, és akkor ugye ilyenkor jönnek még azok a kérdések, hogy az akkor megvásárolt jegy, de neki már nincs meg a jegy, nem találja a jegyet, de neki volt. Tehát ugye itt gyakorlatilag magának a jegyértékesítő oldalnak is, ugye azokkal az adminisztratív felületekkel, hogy de az milyen e-mail címről lett vásárolva. Tehát itt azért van egy nagyon-nagyon hosszú visszakövetési kötelezettsége gyakorlatilag a dolognak. Ha említetted a Covidot, hát az tényleg az a fajta rémálom volt a rendezvény szervezésben. Ami...
Figyú, nekem elég volt azt végni, így ültél mellettem, és megkaptad a levelet, hogy az Electric Cowboynak elmarad valószínűleg a bulia, mert hogy 2 tagastábból Covidos. És akkor ez a valószínűleg szó, ez itt vastagon van kiemelve részemről, mert nem lehetett egyértelműen kivenni a levélből, hogy igen, akkor ők most jönnek tovább, vagy nem jönnek tovább.
Igen, és ugye te még nem is, vagy te már nem is arról a Covid időszakról beszélsz, amiben ugye...
Ez már vége felé
ez, hát, mert ez ugye már... Igen, tehát hogy én a Covid időszak alatt azt értettem, amikor ugye gyakorlatilag bérincs a kezünkön.
Tehát semmit nem lehetett tudni, hogy merre megyünk.
Ez március 11-én történt, amikor megint csak Szűcs Misi nevét kell említenem. Gyakorlatilag ő 2 nappal előtte mondta, nagyon figyelte az európai történéseket, hogy figyeljétek meg, az a döntés fog születni, hogy valamilyen szinten korlátozások lesznek. És mi úgy dolgoztunk, hogy az elkövetkező 3 hétre gyakorlatilag az összes létező koncertünknek már volt egy B dátuma, előkészített kreatív update-ekkel, előkészített jegyértékesítési update-tel, jegyvisszaváltási lehetőségekkel, és úgy ültünk délután 2 közé, egy csütörtöki nap volt, a tévé előtt, hogy akkor mit mondanak ki. Azt nagyon gyorsan értelmezzük, és abban a pillanatban kommunikáljunk. Ez ugye pont arra a reflektálás, amit te mondtál, hogy a közönség kezét nem engedheti el egy szórakozó hely, vagy egy rendezvényszervező. És ez ténylegesen így történt, hogy 2-kor kimondták, és gyakorlatilag nekünk 2:30-kor az összes létező 3 héten belüli eseménynek már megvolt az, hogy nem marad, tehát napján elmarad, itt az új időpont, jegyed érvényes, amennyiben ez a dátum nem megfelelő, itt és itt visszaváltatott, tehát iszonyatosan gyorsan ment ki. Ez volt az első, ez volt gyakorlatilag az, amikor a robbanás utáni első kármentesítés. És hát akkor utána ugye gyakorlatilag jött 2 év, amikor pedig ez a teljes rémálom, hogy meddig, milyen létszámmal, hogyan lehet. És ugye a magyar zenekarokkal nem volt túlságosan nagy probléma, mert mindenkit ugyanaz a teher sújtott. Tehát mindenki ugyanabban a problémában volt, emiatt mindenki abszolút mértékben gördülékenyen és rugalmasan igyekezett hozzáállni a dologhoz. Az egy jól terelhető dolog volt. Először ugye az 500-as bulikkal, de az 500-asokat ugye lehet dupla bulit csinálni, ott nagyon sok volt a lehetőség. A nemzetköziekkel volt borzasztó a helyzet. Tehát, hogy írd és mondd, a Froglip bulia, amit még a pandémia előtt hirdettünk meg, és
április 6-ára volt, azt hiszem, meghirdetve 2020-ban.
Valami ilyesmi volt. 7. dátumon került lebonyolításra a koncert. Tehát annyiszor lett eltolva a dolog. Tehát, hogy amikor már így írtuk, és tehát megint update, és akkor végre koncert, és egy komment előírt a Facebook alá, vagy az egyik Facebook posztunk alá, hogy na végre a 7. dátumon sikerül megtartani, és konkrétan kiröhögtük, és néztük, megszámoltuk, és tényleg a 7. dátum volt, hogy azt a bulit le lehetett
hozni. És ezt a teljes infrastruktúrát 7-szer kellett átvésülni. Mint a Barbie Bobát.
Hát gyakorlatilag igen, és ugye ezzel az volt a borzasztóan nagy baj, hogy ugye átraktuk egy másik dátumra, és amiatt, hogy igazából azt se tudtuk, hogy amúgy akkor lesz-e már életünk,
visszagondolni erre az egészre, hogy ez tényleg így ment.
Részben idézőjelbe teszem, és mondjuk elvitt egy, tételezzük fel, hogy egy szombati napra foglalta be a Froglip. Oké. De mi volt a garancia arra, hogy akkor ők be tudnak már utazni? Tehát 4 hónappal előtte mi még nem voltunk abban biztosak, hogy a nemzetközi produkciók el tudnak indulni, de egy szombati nap ment el. Tehát, hogy valahol ott kellett hogy szokták ezt mondani, így az ilyen hátsó lebenyeknél ott kellett gondolkodni abban, hogyha ők nem, akkor viszont ki az a magyar produkció, akit mondjuk viszonylag rövid idő alatt fel lehet építeni oda, hogy egy olyan nézőszámú bulit, amivel rentábilisan meg lehet egy estét csinálni, csináljuk. Tehát az tényleg ilyen nagyon rémálom volt. Aztán utána, amikor kiegyenesedett a világ, akkor viszont ugye lett egy borzasztó dömping. Tehát 2022 októberre az
valami. Hát ott mindenki mindenbe akart pótolni.
Igen, amit pedig ugye te említettél, az Electric Cowboynál, igen, hogy ugye ott két tag lebetegedett, tehát ott tényleg olyan volt a sztori, hogy nem jött ráadásul a zenekartól először gyakorlatilag valid kézzel fogható kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit mondhatunk, mi az, amit nem mondhatunk. Ez tud még egy nagyon nehéz dolog lenni, amikor...
Hát amíg az be nem érkezik, azok nagyon hosszúk, azok a pillanatok.
Igen, és ugye az mennyire kellemetlen, szintén egy amerikai zenekar, vagy egy amerikai zenekarról van szó, akik a budapesti állomás előtt 3 nappal kitették a social médiába, hogy elmarad a turné hátra levő része, csak nekünk nem volt hivatalos információnk róla. Tehát, hogy azért voltak ilyenek is. Tehát, hogy a kommunikációnak a miensége az ilyen tekintetben nagyon sokrétű, és hát ugye ez gyakorlatilag...
Gondolom, ahány menedzsment annyiféle megoldást találtak ők is erre?
Hát egyrésztről a megoldások, meg ugye az, hogy ugye főleg, hogyha egy amerikai produkcióról beszélünk, akkor ugye ott az időeltolódás miatt is van egy olyan része, hogy mondjuk a turné menedzser az előadóval meghozza azt a döntést, hogy akkor innentől vége. Ők meghozták azt a pontot, ők kitesznek egy kommunikációt, de gyakorlatilag a világ másik részére az információ az, hát idézőjelben, de késve, vagy egy lassabb reagálási idővel érkezik meg, és érkezik vissza, hogy mi mit kommunikálhatunk. Tehát volt ilyen. A másik része, ami már nem ezek a 3-4 nappal, 5 nappal előtte való érdekességek, hát azok, amikor mondjuk napján derül ki, hogy valahol a busz az azt mondta, hogy ő nem jön tovább, ilyenből szintén volt néhány, az egyik egy tavaly márciusi történet, amikor ugye gyakorlatilag szombat este Bukarestben játszott a Le Prouz, és vasárnap legnagyobb örömmel várom őket, egyik
kedvenc. Meg külön?
Igen, egyik kedvenc zenekaromról van szó, jutalomjáték, tudom, hogy ízi a társaság, jó arcok, jó fejek, és akkor 9 órakor valami ismerősöm hívott fel, hogy Pisti, látod, hogy a zenekar mit tett ki a Facebookra? Mert hogy ők konkrétan ugye kitették, hogy srácok, busz lerohadt, majd érkezünk. És megint csak Misi nevét kell említenem, felhívtam, mondtam, hogy ez van, és mondta, hogy semmi pánik, meg fogjuk oldani. És hát az egész vasárnapunk az azzal telt, hogy próbáltuk kideríteni, hogy mikor érkezik meg a zenekar, mi van, hogy van, és gyakorlatilag délután 4 óráig nem tudtunk róluk semmit. És meghoztuk azt a döntést a Balázsékkal, akik a bulit hozták, hogy ha egy mód és lehetőség van rá, akkor mindenképpen lesz buli, mert hogy azt már láttuk, hogy a turné további részében nincsen olyan day-off, ahol vissza lehetne őket hozni, vissza lehetne őket fordítani, mert egyre távolodnak Magyarországtól. És hát az egy nagyon izgalmas dolog volt, mert hogy este 19 órára volt kapunyítás hirdetve, és 19:00-kor a kis helyszínen kinyitott a Barbanegra, hogy a közönség be tudjon jönni, hogy ne fagyjon kockára. Egy nagyon-nagyon szar idő volt, nagyon rossz idő volt, és a zenekar még nem volt ott. 7:05-kor érkezett meg a zenekar. Ők meghozták azt a döntést, mert folyamatában ezt le tudtuk velük kommunikálni, hogy az egyik vendégzenekart azt elengedték, tehát hogy ők nem tudtak fellépni, és azzal együtt, hogy kabonyítás után 5 perccel érkezett meg a zenekar, teljes technikai felszereléssel, soundcheckkel, floorsetekkel, tehát lámpaparknak a felépítésével, az egész estében azzal együtt, hogy kivesszük az egy zenekart, gyakorlatilag 20 perc csúszást raktunk bele.
És hány kilót fogytatok, mire ezt az egészet sikerült lemenedzselni?
Nagyon érdekesen, mérhetetlen nyugalommal zajlott le a dolog. Tehát Misi annyira jól fogta kézbe a dolgot, és annyira jó kapitányként vezényelte le az egészet, hogy egyrésztről borzasztóan megnyugtatta a Barbának a munkatársait. Tehát, hogy srácok, semmi probléma, itt ma buli lesz. És nem engedte, hogy feszülés legyen. És ugyanezt a pozitív jó energiát át tudta Varga Balázsékra is tenni, és emiatt ők is mérhetetlen nyugalommal voltak. Az pedig onnantól non
plusz. Az azért nagyon fontos, mert a kreatív energiád nagy részét nem fogja elvenni az, hogy izgulsz valami, ami már amúgy se úgy rajtad múlik.
Ez így van. Ez így van. Tehát pont ez volt, hogy ezzel már tudsz mit csinálni? Egy dolgot megmenteni.
Igen, és tehát ha aggódsz sem,
igen.
Halad
igen.
Jobban.
Igen. És ami hát az estének így a non plusz ultrája volt, az az, hogy tényleg amikor megérkezett a zenekar, akkor busz úgy állt be, hogy a hátsó részből már pakoltak fel a színpadra, a első részből pedig ugye kísértük be a zenészeket az öltözőbe, és nekem volt az a szerencsés helyzetem, hogy a zenekar énekesét, Einárt, illetve a dobos Bartot én kísérhettem be is, és Einárra tudtam váltani egy pár szót. Tehát ott nem volt a tour manager policy, hogy kihez szólhatsz, és kihez nem szólhatsz. Ott mindenki beszélgetett mindenkivel, és én annyit kértem Einártól, hogy figyelj, fogjuk meg, ami szar volt a mai napba, ezért dobjuk át a szomszéd kerítésbe, vagy kerítésen, ott úgy is van egy éhes kutya, az majd jól lakik fel, és basszuk szét a házat. És megölelt, és mondta, hogy my friend is very good idea, és hát hatalmas jó hangulatú koncert volt, és tényleg azt gondolom, hogy szakmailag be lett bizonyítva az, hogy amúgy be lehet 20 perc alatt is egy jól összerakott zenekarral lemezminőségre állni, tehát, hogy nem ezen fog múlni a dolog, nem feltétlenül azon, hogy van-e 5 órás soundcheckre időd, és nagyon-nagyon érezhető volt a zenekaron az az energia, hogy ez az este azért van, mert hogy egy, a közönség hit benne, és jöttek, és itt maradtak, másrésztről pedig a helyszínt. És, tehát ez nekünk volt egy ilyen nagyon-nagyon nagy ajándék. Utána pedig nagyon-nagyon tündér volt az egész társaság, tehát hogy gyakorlatilag tényleg mentünk el a backstage-en keresztül, és még behívtak haverkodni, hogy köszönték.
Tudnánk erről dumálni egyébként napestig, de arról mesélj nekem, hogy a hét jellel mi van.
Köszönjük szépen, jól
van. Harmadik, negyedik lemezt írod éppen. Hány lemeznyi anyagod van a fiókban? Mert utoljára, amikor a második lemeznek nekiálltunk, 4 évvel ezelőtt, vagy mikor?
Ó, nagyon régen.
És igen. Ez elvileg meg is fog jelenni előbb-utóbb. Ha jól emlékszem, akkor 106 darab dal volt a fiókodban, amiből megcsináltunk
15-öt,
elkezdtünk vagy 21-et.
Körülbelül igen.
És így még, akkor még így is van 6 darab félkész a fiókban, amin olyan felállások léteznek, hogy égnek áll az ember haja, hogy kik vettek benne részt.
Igen, hát azok a dolgok, azok valószínűleg maradnak is jelen állás szerint, vagy legalábbis most úgy néz ki, hogy fiókban, bár azzal szoktam néha poénkodni, hogy az majd a japán különkiadásra fognak felkerülni.
Ugyanezzel vigasztalok mindenkit.
Ez legalább egy ilyen reálisan, de elérhetetlen cél. Sőt, ugye van egy, az üresen maradt lapoknak ugye született egy gyönyörű angol változata, ami még szintén nem jelent meg. Jamie Winchester közreműködésével. Ott tart a dolog, hogy valóban most már a lemez az meg fog jelenni. Tehát lehet, hogy egy picit szűkítettebb kiadvány formában, mint ahogy azt eredetileg terveztem.
Igen, amikor valahol... azt fölvázoltad, ott egy eléggé monumentális artwork volt betervezve, hogy mi az, ami a dalok mellé érkezni fog a csomagban.
Igen, igen. Talán annyi, hogy oldalszámban lesz kevesebb, tehát nem olyan kaliberű booklet. Talán már nincs is annyira értelme ezeknek a nagyon szép kiadványoknak, bár én ilyen tekintetben mindenképpen még ilyen eléggé old school-nak tartom magam, tehát hogy én ez azért valamilyen szinten ragaszkodom. Dal nagyon sok született, hála égnek, tehát ennek nagyon-nagyon örülök, hogy gyakorlatilag bő 4 évvel ezelőtt azért ezt az alkotási energiát így sikerült elcsípnem és megtalálni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam a magáról, a zenéről, a zenélésről, a zenéhez való hozzáállásról, a zenei alázatról. Az az igazi tervem, hogy most egy olyan anyag összeállítását szeretném, és hát el is kezdtem, tehát hogy abszolút mértékben, hogy gyakorlatilag minden hangszeres rész sampling lesz. Tehát, hogy nem fogok most valószínűleg élő zenés, vagy zenei közreműködőket behívni a képbe, hanem gyakorlatilag egy vállaltan elektronikus alapokra helyezett rockzenét készíteni. Tehát kvázi, hogyha nagyon ilyen stílus jegyet kellene rárakni, akkor egy elektronikus progresszív metal lemez lesz majd a harmadik lemez. Hát ugye ennek megvan a címe, ezt ugye nagyon régen már kikommunikáltam, tehát ezt gyakorlatilag azt a folyamatot, amit a 7 jelnek kitaláltam ilyen tekintetben, azt nem rajzoltam át, tehát hogy az megvan. Ugye volt a tiszta lap, ugye érkezik a vérrel írva, és a hármas lemez az pedig a bőrömbe kötve lesz. És hát most amire nagyon igyekszem törekedni, hogy messze ne kelljen ennyit várni. Amúgy ez az egyik oka annak, hogy egyrészt azt gondolom, hogy sikerült megtalálni a hangszerelésben is úgy tényleg saját magam. Egy nagyon izgalmas zenei világot sikerült megtalálni, azt gondolom, hogy ez Magyarországon egy kifejezetten újszerű dolog lesz. És ha már a 7 jel mindig is arról szólt, hogy valamiben legyen más, vagy legyen nagyon más, mint ahogy amúgy lemezek készülnek, akkor miért ne lehetne most egy ilyen irányultsága is a dolognak? Illetve hát az, hogy én annyira sok segítséget kaptam már magyar zenész barátoktól, hogy ezzel nem lehet azért a végsőkig visszaélni. Szóljál, hogyha a technikád már nem akarja feltétlenül ezt a beszélgetést.
Lemondtam a stúdiót, megtehetem.
Szóval, hogy igen, igen, tehát reményeim szerint még a nyár elején legkésőbb megjelenik a 2. lemez kézzelfogható formában is, illetve az online platformokon, és valószínűleg már szeptemberben érkezik legalább egy új dal, de onnantól például határozottan az a tervem, hogy egy viszonylagosan zárt és rövid időintervallumban jöjjenek a dalok, folyamatosan legyenek tartalmak. Szerintem előbb-utóbb én sem fogom elkerülni, hogy a TikTok csatorna is elinduljon, arra is megvan már igazából az ötlet. Elég jelentős dolgok történtek, illetve változások voltak az életben, most nem ez volt az elsődlegesen fontos, hogy a zenének ezzel a részével foglalkozzak.
Igen, de... a szervezési oldalról, ha úgy veszük, te most éppen egy pályaelhagyó vagy.
Meg kellett néznem kívülről magát a szakmát is, illetve saját magamat is, hogy mennyire tudom saját magam újra ugyanabban a köntösben, vagy ugyanabban a közegben elképzelni. Most jelen állás szerint azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, kifejezetten jól érzem magam, nem érzek semmiféle rossz érzést, vagy rossz hallást a szakmával kapcsolatban, de most egy picikét jó mondjuk zenész kollégákkal barátként találkozni. Tehát hogy most nem kollegális a viszony. Most tényleg, hogyha valakivel tudok találkozni.
Akkor azok őszinte emberek mind.
Igen, igen.
Ez is fontos, nagyon fontos.
És valószínűleg éppen ezen okból kifolyólag, igen, valószínűleg most csak velük találkozom, és csak velük kommunikálok.
Milyen egyéb meglepetésed van még az idei évre esetleg?
Tudnom kéne valamiről?
Nem tudom.
Ez milyen jó, hogy nem élő adás. Ebbe belepirultam, azt hiszem.
Én is hagytam már ki olyan dolgokat, figyelj.
Ja, most amúgy nem tudtam, hogy mire gondolsz. Tehát, hogy...
Egyébként az szerintem nyílt titok, hogy ez egy vágott adás, itt mi közben hol az orrunkat fújjuk, mert mind a ketten egyszerre sántultunk le némi náthaügyileg, a másik pedig, hogy visítva röhögünk itt időnként olyanokat, amit szerintem kívülről nézve nem biztos, hogy annyira mások is örülnének neki, mint mi magunk.
Igen, tehát ezzel most az a vicces, hogyha ugye valaki folyamatában nézi a műsort, és most ehhez a kérdéshez megérkeztünk, akkor így felteszi olyan, hogy a Pócsi az miért ugyanolyan vörös, mint a pulóver. Tehát, hogy... Jó, tehát én poén kedvére, ezért én bevállalom, tehát Nóninak volt egy olyan kérdése, hogy és még mit tervezek, és konkrétan belevörösödtem a dologba, és hát én más irányba gondolkodtam, mint amire ő rá akart kérdezni, de nem, egyikre se adok választ.
Jó, erre térjünk vissza, figyelj, szerintem menjünk, jó?
Rendben.
Köszönjük.
Köszönöm.
Műsorban Austrian Audio mikrofonokat használunk, Focus Light cuccokkal vesszük föl, és Edem Audio ládákon hallgatjuk. Támogatunk az emberi erőforrás kezelőt, a nemzeti kulturális alap. Vágod?